Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta. Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakvározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt telefekéllyel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám keverére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai között föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és kevelén Lázárt. Fölkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, küldd el Lázárt, hogy újja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet, iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odáll gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltott újra, küld el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él, tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte: van Mózesük és vannak prófétáik, azokra hallgassanak. Ám az erősködött: nem teszik, atyám Ábrahám, de ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha halottak közül támad is föl valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, Szentírás vasárnapja mindig Szent Jeromos ünnepéhez legközelebb eső vasárnapra esik. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy mozgó ünnep a Szentírás vasárnapja, de keresve se találhattunk volna jobb szentírási szakaszt, mint ami most elhangzott az evangéliumban, hiszen az hangzik el Lukács evangéliumában, hogy ott van Mózes és ott vannak a proféták, azoknak kell hinni. Az Úr Jézus számára az írás az az Ószövetség volt. Az apostoli egyház számára az írások az az Ószövetséget jelentette. A korai egyház számára nem volt más írás, mint az Ószövetség. És ilyenkor kell az embernek egy picit elmélkednie a saját viszonyán az Ószövetséghez, mert azt hangzik el a mai evangéliumban, hogy a Mózes és a proféták nagyjából ugyanazt tanítják, mint amit az Úr Jézus föltámadásra tanított, mint amit Jézus az evangéliumokban hirdet, mint amit nyilvános működése során a hallgatóságnak elmondott. Az van Mózesben és a prófétákban, persze meg kell találni hozzá a kódot, hogy hogyan kell azt olvasni. Mert hogy ahogy az Úr Jézusnak kettős természete van, ami azt jelenti, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember, nem kicsit Isten és nagyon ember, nem nagyon ember és kicsit Isten, nem félig ez, félig az, hanem minden, amit az ő istenségéről állítunk, azt állítjuk az ő emberségéről, és minden, amit az emberségéről állítunk, azt állítjuk az ő istenségéről is. Ez jelenti, hogy ő kettős természete van, valóságos Isten és valóságos ember. Ez érvényes a Szentírásra is, teljes egészében emberi szó. A Szentírásnak van stílusa, a Szentírásnak van egyénisége. A különböző szentírási könyvekben különböző emberi magatartások, emberi gondolatok fogalmazódnak meg, emberi szándékok öltenek testet, mert teljes egészében emberi szó. Ha valaki elolvassa a Teremtés könyvét, akkor látja benne, hogy az sem egyetlen szerzőnek a műve, abban változnak a világképek, változik benne a fölfogás a világról, az emberről, az Istenről, és mégis azt mondjuk erről az emberi szóról, hogy ez valóságosan Isten igéje, mert teljes egészében Isten igéje a Szentírás, miközben teljes egészében emberi szó. Ebből az következik, testvérek, hogy a Szentírásnak nem minden szava egyformán súlyos, nem egyenrangúak a Szentírás szavai. Volt egy professzorom, Isten nyugtassa, ő szokta azt mondani, hogy ugyanúgy ott van a Szentírásban az a mondat, hogy Tóbiás kutyája örömében a farkát csóválta, mint az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ez a két mondat nem egyformán súlyos, nem egyformán igaz. hanem, és ennek következtében mégsem lehet retusálni ezt a mondatot, hogy Tóbiás kutyája örömében a farkát csóválta, nem lehet venni egy kihúzót, és kihúzzuk a Szentírásból a lényegtelennek tartott mondatokat, mert az egész hordozza a kinyilatkoztatást, de nem az egész Szentírás kinyilatkoztatott. Így Szentírás vasárnapján ezt tudatosítani kell, hogy a teljes Szentírás sugalmazott, azaz mindenestől Isten igéje, de nem a teljes Szentírás kinyilatkoztatott, azaz nem minden szónak, nem mindennek van, minden mondatnak van az üdvösségünket érintő jelentése. Az a kinyilatkoztatás, ami az üdvösségünkre, a hitre és az erkölcsre vonatkozik, az a kinyilatkoztatott tanítás, de hogy ez mi, ezt az egyházunk határozza meg. Hiába esik neki a halandó ember, és kezdi a Szentírást magyarázni és csúcsálni, mi magunk nem tudjuk azt értelmezni. Az hivatott értelmezni, aki azt létrehozta. És a Szentírást az egyház hozta létre. Az egyház döntötte el, hogy mely könyvek sugalmazottak, és melyek nem. És ennek következtében az egyházunk az, amelyik hivatott arra, hogy értelmezze az írásokat. Ami nem azt jelenti, hogy ne lehetne aktuális jelentése a mi számunkra. Én nagyon nem szeretem azt a módszert, amikor valaki fölcsapdossa a Szentírást, hogy most is rábük egy-egy sorra, hogy most mit üzen neki a Szentlélek, de egészen biztosan, hogy amikor az ember kinyitja a Szentírást, amikor elkezdem olvasni, akkor van egy aktuális jelentés, amit nekem mond az írás, és ez nagyon jó dolog, tessenek így is olvasni a Szentírást, hogy nekem mit üzen. De azt, hogy nekem mit üzen, hogy nekem mit mond, az mindig alá van rendelve annak, hogy az egyház mit szándékol. Úgyhogy ezen a vasárnapon ajánlom a testvérek figyelmébe újra és újra a Szentírást. Sajnos mi katolikusok elszakadtunk az írásoktól, elszakadtunk a Szentírástól, nem olvassuk azt. Mindenféle imádságokat mondunk, kántálunk, és elfeledkezünk arról, hogy Isten igéje az, amelyik megszólít, amelyikről azt mondja szintén az Isten igéje, hogy eleven, átható, élesen minden kétélű kardál megítéli az ember szívét és a veséjét. Tessenek azt olvasni. És amikor olvasok az Isten igéjét, akkor azt egyszer egy nyelvészt hallottam, aki irigykedve, egy külföldi nyelvész, irigykedve mondta, hogy nálunk, magyaroknál a gondolkodás szó az nem az intellektusból származik. Azaz nem az intellektusunkkal gondolkodunk, hanem a gondolkodás az gond. És azt mondja, ez milyen szép, hogy gondolkodunk, hogy a gondolkodás az gond. Isten igéje gond, amivel tépelődni kell, amivel törődni kell. Ez is milyen szép szó a magyar szó, hogy törődni valamivel. Amivel az ember alakul, ami belénk hatol, ami nem hagy közömbösen, amivel meg kell küzdeni. Mit jelent ez a mondat, testvérek, a mai olvasványban, amivel kezdődött Ámosz prófétának ez a dörgedelme? Azt mondja, jaj a gondtalanul élőknek Sionban. Testvérek, nézzetek itt körül, a jelenlévő 99%-ának nincsen igazi nagy gondja. Az nem igazán nagy gond, hogy mit fogok főzni. De eldönthetem, hogy ezt főzöm, vagy azt főzöm. Az nem igazán nagy gond, hogy mivel öltözködöm. Bár én tudom, hogy rengeteg ember kínlódik azon, hogy most melyik ruháját vegye föl. De ez nem emberhez méltó gond. Azt mondja József Attila, hogy akiknek emberhez méltó gondjuk van. Még az olvasmány pontosítja is, azt mondja, József végzete miatt bizony nem bánkódnak. Mi Józsefnek a végzete? Amikor ártatlanul elítélik, amikor eladják a Józsefet. És ezen kitörődik, ki gondolkodik, ki az, aki ezen tépelődik? Ki az közülünk, testvérek, akinek emberhez méltó gondja van? Mert nyilvánvaló, testvérek, hogy nem kell mindenkinek hajléktalanokkal foglalkozni, én sem tudom, nincs hozzá gyomrom. Nem kell mindenkinek állami gondozottakkal, fogyatékosokkal, demensekkel, nem kell ezt tenni. De legalább az imádságban a világ valamilyen nyomorúságát hordoznunk kellene. Legalább az empátiánkat, az együttérzésünket, legalább az imádság szintjén, a közbenjárás szintjén, a könyörgésnek a szintjén fönn kéne tartani. Emberhez méltó gondunk kellene, hogy legyen. József végzetével igenis nyomasztanunk kell magunkat. Az a nyomorúság, ami körülvesz bennünket, csak azért, mert mi nem vagyunk benne nyakig, ez nem azt jelenti, testvérek, hogy az közömbös lehetne a számunkra. Milyen megdöbbentő, és megint gondolkodásra méltó, tépelődésre, törődésre méltó gondolat az, amit Ábrahám mond a dúsgazdagnak. Azt mondja, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgot volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból, most ő itt vigasztalódik, te pedig odágy gyötrődöl. Hogy ezt neked mit jelent, azt én nem tudom megmondani, és hála Istennek már nem dolga az egyháznak, hogy szálljátokba rágjon bármit. De én ezen tépelődöm nap mint nap, hogy nekem tulajdonképpen nincsen semmi bajom sem. Az ember így elkínódja a saját maga kis földi életét, de hogy alapvető bajunk nincsen. Nincs megélhetési gondunk, olyan igazi nagy nyomasztás nincs rajtunk, akkor nem kéne ezen elgondolkodni. Vajon az, amit Ábrahám mond a dúsgazdannak, egyébként zárójelbe teszem hozzá, a gazdannak még neve sincs. Lázárnak van neve, Istennél van neve a szegényeknek. Isten gondoskodik a szegényekről. Amit múlt héten idéztem nektek a 9. Zsoltárból, amik azt mondja, hogy ő, aki számon kéri a vért, az szegények jajszavát nem felejti. Az Isten a szegények jajszavát nem felejti el. A gazdannak még neve sincsen. Akkor ez mit jelent a mi számunkra, testvérek? Hogy én hogyan tudnék belesegíteni ebbe a dologba, azokon segíteni? Hát van ez a magyar szó, amit már sokszor idéztem a testvéreknek, hogy tehetős valaki. Tehetőség, egyébként mostanában nem nagyon használom, vagy nem nagyon hallom használni ezt a szót, hogy valaki tehetős. Mert mindenki anyagiakra gondol. Pedig az is tehetős, testvérek, akinek tehetsége van, akinek ideje van, akinek egészsége van, akinek neveltetése van, akinek kultúrája van, testvérek, az mind tehetős. Az emberek nagyobbik része, és akik minket körülvesznek, testvérek, azoknak is a nagyobbik részének nincsen kultúrája. Ők azt nem tanulták meg, hogy gondoskodni kell magadról, hogy tegyél magadért, nem tanították meg nekik. Nekik a ma van, csak a ma van, a most a jelen pillanat van, bármit odaadnak, a holnapot, a jövőt, a 20 év múlvát, mindent odaadnak a jelen pillanatért. És mi nem különbek vagyunk, mint ők, hanem mi tehetősek vagyunk. És akkor nekünk van felelősségünk, hogy nekünk is legyen nevünk Istennél, mint Lázárnak. És Lázár nem önként választotta ezt, testvérek. A nyomorúságot senki sem önként választja. De mi, akik tehetősek vagyunk, mi megtehetjük, testvérek, hogy felelősséget vállalunk, hogy részt vállalunk a világ szenvedéséből, így vagy úgy. Valamilyen módon tenni kell valamit. Hogy mit kell tenned, azt neked kell eldönteni. Gondolkodjál rajta. Gond az, hogy mit válaszolunk erre a mondatra Ámosz prófétának, hogy jaj, a gondtalanul élőknek Sionban. És persze most, ha bárkit megkérdeznék, rengeteg gondja van mindegyikünknek. Rengeteg gondunk van, rengeteg dologgal nyomasztjuk magunkat, de ezek valóban emberhez méltó gondok-e? És nem pusztán csak a hétköznapoknak a purpurjából fakadnak. Úgyhogy azt gondolom, testvérek, hogy ez a dúsgazdag és a szegény Lázár története, ami Lukácsnak a saját része, ez nem található a többi evangéliumban. Ezért különösképpen is figyelni kell rá. Nagyon világos és egyértelmű tanítást ad arra nézve, hogy e világ és más világ szoros összefüggésben van egymással. Nem úgy büntet Isten, testvérek, mint ahogy mi büntetjük egymást, hogy leülök és megfontolom, hogy mit csinálok veled, mert ezt tetted, vagy azt tetted. Isten nem így büntet. Magában hordja mindegyikünk életformája, tettei, döntései, magukban hordják az üdvösséget, vagy magukban hordják a kárhozatot. A dúsgazdag, mint a disznó, mint Isten disztaja, hízlaltatott a leületésre. Lázár pedig már úgy látszott, hogy pehes, hogy az élet rossz oldalára került, valójában odaállt, vigasztalódik. Ajánlom a testvéreknek, nyilván ez nem egy utazási iroda, de akinek van egy kis ideje, menjen el Ráckevére és nézze meg a szerb templomot. Ugye unikális itt Közép-Európában az a templom, egy gótikus templom, tele bibliai témájú festményekkel, freskókkal, és ott van a nyugati kapunál, ott van a Ábrahám kebele. Ugye ez egy visszatérő téma, nem csak ortodox templomokban, katolikus templomban is van Magyarországon fölfestve, de ilyen szépen és éppen megmaradva csak Ráckevén van, akkor fog egy kendőt Ábrahám is, abban ott vannak a kis fejecskék, azok az üdvözült lelkek. A zsidók úgy gondolták, hogy az üdvösség az, hogy Ábrahám kebelére jutunk. És Lázár Ábrahám kebelére jutott. Hiába nem akart oda jutni, hiába nem tudott róla, hogy oda fog jutni, hiába evett volna abból is, ami lehullik a gazdagok asztaláról, valójában véve mégis üdvözül, mert lehet őt üdvözíteni. Azt viszont, aki az egész életében gondtalanul, dőzsöl, az, aki részvételen, aki megkeményíti a szívét, és még ráadásul ideológiát is kreál hozzá, hogy miért nem kell megosztani a javainkat másokkal, mert ők idegenek, mert ők ilyenek, olyanok, amolyanok, az üdvözíthetetlen, azt Isten sem tudja üdvözíteni. Úgyhogy ajánlom a testvérek figyelmébe ezt a nagyon világos mondatot. Azt mondja Ámosz prófétánál az Isten, hogy jaj a gondtalanul élőknek Sionban. És azt mondja Ábrahám a dúsgazdagnak, akinek nincs neve, hogy gondold meg, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból, most ő itt vigasszalódik, te pedig odát gyötrődöl. Testvérek, mi az üdvösség reményében élünk az életünket. Isten megígérte az üdvösséget, és mi készülődünk rá, ami nem valami lesz, ami nem fogyasztás lesz, nem birtoklás lesz, bizonyos értelemben azt kell mondjam, nem is jutalom lesz, hanem az semmi más, mint az Isten szeretetével való betellés. De nem lehet Isten szeretetével betelleni, hogyha részvételenek vagyunk, hogyha hiányzik belőlünk az együttérzés, hiányzik belőlünk az empátia. És ez a történet meggyőződésem szerint erről szól, figyelmeztetés mindegyiküknek arra nézve, hogy az evilági tetteink azok, amik aztán odát beteljesednek, így vagy úgy, beteljesednek az üdvösségben, vagy beteljesednek a kárhozatban. Amen.